Hűtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Stefanovics Péter, a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának vezetője. A vendégem itt az éteren keresztül, és az apropója a beszélgetésünknek a kontrasztok és vonzások, az MMA képzőművészeti tagozata díjazottjai 10 című kiállítás, amely augusztus 31-én nyílt és szeptember 29-ig látogatható, mégpedig a Pesti Vigadóban. És hát valójában ez egy hosszú munka eredménye, amikor létrejön egy ilyen kiállítás, ami, ahogy az elnevezésében is van, a 10. már ezek közül a kiállítások közül, mert hogy minden egyes tagozata az akadémiának díjazza az abban az évben díjazásra érdemes, ezt is majd kíváncsi vagyok, hogy pontosan hogy zajlik a szavazás, mert egy ilyen nagyon demokratikus típusú szavazás van, nincsen külön zsűri erre a célra. A lényeg az, hogy itt szerepel Antik Sándor neve, Bardóc Lajos, Bukta Norbert, Gál Tamás, Katona Zoltán, Kopriva Attila, Sülyog Gabriella, Skok Iván az idei díjazottak között. Hogy zajlik ez a díj, illetve az azt megelőző értékelés, illetve az ehhez kapcsolódó díj?
Hát ez a rendszer, ez gyakorlatilag egy idejű az akadémia létével, és hát tagozatonként nyilván a műfajoktól, a művészeti területektől is függően más és más módszert alakítanak ki. Ebben nem szoktunk eszmét cserélni, mondjuk a színház művészeti tagozattal, vagy a népművészetével, vagy a zeneivel, nem beszélve az elméletiről. De nálunk már úgy értem, hogy a vizuális területen nagyjából hasonló lehet, mint amit mi alakítottunk ki annak idején. Magyarán a lehetőségek, amik minden évben 4 ösztöndíj, és kezdetben hozzá egy díj kapcsolódott. Most már szerencsére ebből a egy díjből már 2 van, és van egy újabb díj, amiből szintén 2 van, tehát mindösszesen 8 kollégát tudunk elismerésben részesíteni.
És ez pontosan mit jelent egyébként? Pénzbeli elismerést, vagy lehetőségeket kapnak? Hogy működik ez?
Gyakorlatilag ez az ösztöndíj, ugye a fogalomból eredően valóban egy éven keresztül havi meghatározott összeg, 130 ezer forint körül van ez, jár ugye, aki ebben az ösztöndíjas támogatásban részesül egy éven keresztül. Itt az a jó változás a korábbi időkhöz, hogy belépett egy-két más típusú ösztöndíj is, és ezért ennek a korhatárát, ennek a tagozat által adható ösztöndíjnak 70 évig meghosszabbította az akadémia vezetése. Tehát tulajdonképpen a magasabb életkorban is adható ez az elismerés, ami hát egy munkatervvel kapcsolódik össze, amit aztán abban az évben, amikor ez az ösztöndíj járulék kezébe kerül az illetőnek, hát megvalósít, és ezen a bizonyos kiállításon mutatja be. Ehhez kapcsolódik, mondom, a 2 egyéb díj, ahol nincs különösebb szerződési háttér, hiszen itt arról van szó, ezek már korhatár nélküliek, hogy felső korhatára gondolok természetesen, arról van szó, hogy olyan elismerésben részesít a tagozat 2-2 ember, ugye az egyik a tagozat díja, a másik pedig a életút díj, ugye az önmagáért beszél, és akiknek a tevékenységét ismerjük, és ilyen módon szeretnénk megjutalmazni, kiemelni. Ennek a formája az, hogy összeül a tagozat, és javaslatokat teszünk.
Tehát nem pályázni lehet, hanem, tehát nem pályáz, erre nem pályáznak a művészek, hanem maga a tagozat, aki gondol, hány emberből áll a tagozat egyébként, vagy bárki, aki tagja a képzőművészeti, ki lehet a tagja egyáltalán a képzőművészeti tagozatnak?
Hát az akadémiai tagozat taggá úgy válhat valaki, ugye ez a törvényben meghatározott maximális létszám ugyanannyi, mint a Magyar Tudományos Akadémiánál, 365 fő lehet. Uh-huh. Ebben vannak a levelező tagok és a rendes tagok, amely két forma között annyi a különbség, hogy a levelező tag valamivel kevesebb havi tiszteletdíjat kap, de jogai ugyanolyanok. És a levelező tagokból lesznek ugye a rendes tagok. Magyarán a különböző művészeti területek tagozatainak a száma is természetesen eltérő. A képzőművészeti tagozatnak 42 tagja van jelenleg, és ezek közül ugye többen határon túliak, az ország minden részéről, különböző életkorúak általában, hát az idősebb életkor, amikor valaki akadémikussá válik, az mégis egy életpályának az eredménye. És ez úgy történik, hogy a megfelelő formális szabályokat betartva valaki jelentkezik, bizonyos akadémiai, egész pontosan 4 darab akadémikusnak az ajánlásával, és ezek az ajánlások megvizsgálásra kerülnek adminisztratív oldalról, és hogyha megfelelők, akkor visszakerülnek, vagy lekerülnek az adott tagozatról, ahol a titkos szavazás során eldől, hogy az adott tagozat hány embert vesz föl, amely létszám meghatározása az elnökség dolga, mert nyilván itt a tagozat nagysága, meg a tagozatonként változó esetleges elhalálozások, tehát sok minden befolyásolja, hogy a adott tagozat 2 évenként hány szemét vehet föl. Tehát így a tagozatbéli akadémikusok jogosultak arra, hogy javaslatokat tegyenek, ezeket megvitatjuk, készül egy javaslati lista, és ennek a listának a írásbeli titkos szavazása során alakul ki az, hogy az előbb említett támogatások azok kiknek jutnak.
És egyébként, és amikor... akiket javasol a tagozat, vagy a tagozat tagjai, őket milyen körből választja a tagozat? Általában a magyar művészet, kortárs művészeti széna, vagy van erre valami szűkítés?
Szűkítés nincsen, ajánlás van, hogy azért a világ más részén élő, adott esetben nyilván akár Kárpát-medencében a magyar kultúrkörben élő, kevésbé ismert, idősebb művészetet is vegyük figyelembe ilyen esetben, ez meg is történik. Szerencsére azért elég tájékozott a társaság, hiszen például Erdélyből van jó néhány tagunk, akik onnan származnak, és kapcsolataik is továbbra is megvannak az ottaniakkal, tehát igazából oda tekintünk, ahova még ugye más tekintet nem esik, hogy így mondjam. És akkor, amikor ez a lista oda kerül, hogy szavazunk róla, akkor egy egyszerű, titkos, írásos többségi szavazattal dől el, szavazás során dől el az, hogy kikapják. És akkor, amikor az adminisztráció beindul, és eltelik egy év, a rákövetkező évben jönnek létre ezek a kiállítások, amik hát a Birodalomnak egy reprezentatív 5. emeleti kiállító termében rendeződnek, egy külön kurátor, és hát amit lehet, ugye média hátteret minden biztosít az akadémia, mint egy kortárs művészeknek is, meg a tágabb érdeklődőknek is megmutatkozhatnak munkáikkal.
A kiállítás kurátora a győztesek munkáiból egy válogatást készít, sőt egy címe is van ennek a kiállításnak, Kontrasztok és vonzások. Szabó Noémi a kiállítás kurátora, és a meggyőző beszédben egy olyan nagyon érdekes gondolatot vitt végig, azt feszegette, hogy mi a közös ezekben az amúgy eléggé különböző szemléletű művészeknek a munkáiban, és a melankólia szót nevezte meg, amit ő úgy érzi, hogy összeköti, és utána volt egy performance előadás is a megnyitó után, ami szintén a melankólia, illetve a közösség témáját járta körül. Erről hogy vélekedik Péter? Ön is így érzi, hogy ez a melankólia az, ami összeköti ezeket a művészeket, illetve egy kicsit meséljen nekünk arról, hogy a melankóliának milyen értelmezése az, ami ide kapcsolódik? Nem feltétlenül a depresszió és a szomorúság.
Igen, hát ezt Szabó Noémi is hangsúlyozta, hogy nem a negatív tartalmakkal fölruházott fogalomra gondol, hanem épp ellenkezőleg, vagy egész pontosan meghatározta Dürernek a Melankólia című rézmetszetét, ahol is ugye egy filozófikus jegyekkel, formavilággal ötvözött gondolkozó lényről van szó, amely tulajdonképpen a világ, ha úgy tetszik, örök kérdéseit feszegeti. Gauguin szavait szoktam ilyenkor fölidézni, hogy miért is vagyunk a világon, mi a dolgunk, honnan jöttünk, hova megyünk. Uh-huh. És ez a performance, ami hát tulajdonképpen egy nem megszokott, de egy üdítő kis színfolt volt a megnyitóhoz kapcsolódva.
Önöket is bevonták, igaz?
Igen, igen. A lényege tulajdonképpen egy elvont filozofikus, mondjuk egy keresztény filozófiai alapvetésnek a megjelenítése, szó szerinti megfogalmazása, mert egy teológus-filozófus szavai hangzottak el, miközben mi körbeálltunk egy virágszőnyeget, ami ugye egy jelképes ünnepi díszítés adott esetben Jézus bevonulása Jeruzsálembe, és ehhez hasonló párhuzamokat lehet találni, és ez tulajdonképpen azt a kérdést feszegeti ezzel a melankólia párhuzammal, hogy ki a maga világát, a maga egyébként nagyon eltérő, természetesen stílusában, fölfogásában, életkorából adódóan eltérő művészetében hogyan építi fel. Ugye, mert itt életkorokat tekintve 80-valahány évestől azért nagyon fiatalig nem, de azért ilyen 50-60 éves korig benne hölgyek, urak váltakozva, és főleg a technikák és a megközelítések és a világlátások azért nagyon gazdagon voltak jelen, és ilyen értelemben ezt a sokkal tágabb és egyénekre is érvényes, tehát tulajdonképpen a művészetének, az illető művészetének a világnézeti hátterét próbálta a Noémi párhuzamba állítani.
Uh-huh. És ön mit gondol arról egyébként, hogy manapság a kortárs művészetben vannak különböző tematikai trendek, ezt nyugodtan kijelenthetjük, vannak mainstream tematikai trendek, amik általában a korunkra való szoros reakciót jelent, mint tudom én, a környezetvédelem problémái, gender problémák, politikai kérdések. Ez a kiállítás egy jóval mélyebb filozofikus vonalat képvisel. Mennyire van még erre kereslet, csúnya szóval a mai világban, erre a fajta mély, elvont gondolkodásra, amit mondjuk ezek a művészek képviselnek?
Ezt nehéz meghatározni, meg megválaszolni, mert igazából ugye itt mondjuk úgy, hogy életkorú életművekről van szó, azoknak a fölmutatása, és ráadásul még arra is törekedett a művészettörténésznő, hogy egy-egy életpályának az ívét is bemutassa adott esetben, uh-huh. például Skok Iván három művét, ami az első és a harmadik között 20-50 év telt el. Tehát nagyon érdekes lehet annak a követése is, hogy hogyan alakult valakinek a saját életpályája. Most az éppen aktuális irányok, és ilyenkor azért ne felejtkezzünk el, hogy ezeket az aktuális trendeket meghatározó nagy nemzetközi események, vagy iránymutató galériáknak a kurátorai és a mögötte álló üzleti szféra határozza meg. Tehát ezek nem biztos, hogy olyan szervesen alakuló trendek, ami nem baj, meg hát különben is a baj lenne, mit tudunk ellene tenni. Én egy kicsit mindig a popzene kultúrájához hasonlítom, amikor ugye én legalábbis ifjú koromban részese voltam annak, már legalábbis a rádió hullámán keresztül, hogy megjelent egy olyan együttes, úgy hívtak, hogy Beatles, aztán volt egy Rolling Stones, voltak akik nagyok, aztán még nagyon sok jó, és aztán szépen emellett kialakult, persze nem itt kezdődött, hanem Amerikából, és Elvis Presleyvel, de hát menjünk ebben most nagyon mélyen, de egy biztos, hogy a mögötte lévő üzleti szféra akkor alakult ki, és nőtte ki magát, ami a mai napig is, akár a popzenében, akár a kortárs művészetben, hát ha úgy tetszik, diktál, megjelenik, fölemel, szűr. Tehát van egy olyan funkciója, ami mondjuk 200 évvel ezelőtt nem volt. Ugye? És hát nem menjünk aztán még távolabbra az időben. Mindig voltak természetesen mecénások, megrendelők, ha úgy tetszik, ideológiai alap, a 2000 éves keresztény Európa képzőművészetét kell felidézni, de ez körülbelül egy olyan 150 éve teljesen át alakult, átformálódott, és hát ma meg még mindig tágul, a táguló világegyetemhez szoktam hasonlítani, ugye, amit elég nehéz értelmezni.
Ez azt is jelenti esetleg, hogy mondjuk a művészek úgy érezhetik alapból, hogy van egyfajta elvárás, egy presszió, hogy milyen elvek, gondolatok, trendek mentén kell működniük, és akkor mondjuk van egy olyan réteg a művészeknek, aki ezzel nem foglalkozik? Vagy ez hogy működik ön szerint?
Nyilván van két nagyon erősen eltérő út, ha úgy tetszik, ami természetesen nem azt jelenti, hogy A meg B változat van, ennél sokkal színesebb a világ. Hát az egyik az, aki gyakorlatilag, ahogy annak idején a magyar származású brassai fotóművésznek mondta Picasso egy ilyen interjú kötetében, hogy arra törekszünk, legalábbis egy típusú művész, hogy minél előbb megalkossuk a mézeskalás formánkat, ami ránk jellemző, ami jellegzetes, és azután életünk végéig sokszorosítjuk ezeket a műveket, amiket mi találtunk ki idézővel, mert ugye azokat a formai rendeket is.
Ez kicsit műveket, mechanikusan hangzik.
Igen, hát ugye amikor leegyszerűsítünk valamit, akkor óhatatlan. Igen. És akkor azt mondta a Picasso mester, tehát ez az A változat, a B változat, meg az örök kísérletező, magát is természetesen ide sorolta, aki minden nap újra kezdi, amikor benyit a műteremébe, és alkot, és újabb utakat választ. Na most ez nyilván e között, a két pont között van még rengeteg, de egy biztos, hogy vannak olyanok, akik, ha úgy tetszik, elindulnak a saját útjukon, és nem térnek le róla, nem is nagyon néznek jobbra-balra, pláne hogyha egy olyan, mondjuk úgy, hogy fölfogást, vizuális trendet választanak, ahol meghatározott a nyelv, ha úgy tetszik. Tehát most nem akarom a sígeometriára, meg a kompozíciókra leegyszerűsíteni, de hát aki ebben tudja kifejezni magát, akár geometriában, akár tér ábrázolás terénbe elvont absztrakt formációkban, hát akkor azt az utat követi. Más inkább arra kacsingat idézőjelben, ami a piac, hogy hát mi az, ami most talán vonzóbb, és amiből talán jobban el tudja érni a várt sikert, és akkor a kettő között meg vannak a adott esetben időnként életünkben nagy kanyarokat és változásokat létrehozó művészek, akik valami újba kezdenek, valami más anyaghoz nyúlnak. Úgyhogy gazdag ez a paletta, azt hiszem, hogy olyan recept nincs, ami mindenki számára elérhető lenne, vagy megvalósítható lenne, vagy célra vezető lenne.
Ez azt hiszem, hogy egy jó végszó is. Mert hogy pont a műsoridőnk végére értünk, pedig még sok kérdésem lett volna egyébként, de hát talán majd egy másik alkalommal tudjuk folytatni. A kiállítást pedig szerintem érdemes megnézni. Majd a Facebook poszthoz mellékelünk egy kis videó linket, ami egy kis kedv csináló, meg egyáltalán lehet majd akkor tájékozódni vizuálisan is arról, amiről most itt szóban beszéltünk Stefanovics Péterrel, aki a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának vezetője. Köszönöm szépen a beszélgetést, Péter.
Én is köszönöm, örülök, hogy át tudtuk tekinteni ezt a kiállítást.
És a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofon másik végén pedig Gerepán Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.